Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, 8 óra 7 perckor, ez a Millás reggeli június 17-én, hétfőn a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, és hallgatók, gyorsan közlekedési info. A Nagy Templom, a Futó és a Páva utcánál nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton, a gyorsforgalmi elején pedig mérik a sebességet a reptér felé, tehát kifelé. Trafipax információ. Jó, hogy nem volt ötös a lotton, de 33 darab 4-es. Az sok.
Az sok szerintem.
Több, mint szokott. Nem tudom, mennyi szokott.
Az sok. Hát gondolj bele,
az egymás melletti számokat azért beírogatták néhányan.
Igen. Mm-hmm. Sőt, valószínűleg ugye ott az első szám volt az, ami kilógott, mert hogy az öt egymás mellett itt a 80-as, 85-86 vagy valahogy, szerintem valószínűleg az lett a sok mindenkinek beixelve, de az, hogy mondjuk egy pár millió forint ugye a négyes találat, ugye azt annyiszor kell osztani, hogy 33, az sok, igen.
Uh-huh. Extra mókás ebben a utolsó iskola hétben, hogy a BKK és a buszok már iskola szünet.
Ezt kerestem.
Tényleg?
Hát ez...
Ha ez így van, az nagyon nagy bénaság.
És a másik, az nagyon vicces, egy közös ismerősünk írta ki, éppen ki akart menni Szentendrére, gondolom akart utána tenni egy jó kört bringával, hogy föl akart pattanni a Hévre, illetve hát föl is pattant, gondolom. Bár aztán lehet, hogy tekerés mellett döntött inkább, mert hogy a Batthyány téren, ugye egy végállomásról van szó, Hév végállomás, nem lehet kapni bringa jegyet a Hévre, hanem mert nincs MÁV jegyiroda, és a MÁV üzemeltet most már csak, vagy MÁV applikáció kell, amivel megveszed, mondjuk nyilván én azt ajánlom, de hogy azért mégiscsak, hogyha leessen a személy, tehát, hogy automata nincs, jegyiroda nincsen, tehát, hogyha ott vagy egy Hév végállomáson, és biciklivel akarsz felszállni, és nem tudod letölteni a MÁV applikációt, nem tudod megvenni a kiegészítő bringa jegyet.
Hát rá. Ez minimum furcsa.
Úgyhogy akkor tekerhetsz inkább. Aha. És akkor benne van még egy fél óra.
Még egy kalappal küldés következik. Egészen konkrétan a Petrik Lajos technikumba, ahol ma ágazati vizsga van, küldhetnétek egy kalappal.
Helyes.
Megtettük.
Küldünk egy kalappal, majd zenét is küldünk rá. Most azonban más dolgunk van.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És destináció az Egyesült Arab Emírségek. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mert hogy azzal foglalkozunk most az új körutunkban, hogy a géntechnológiai vezető országait nézzük, és érdekes módon ide lyukadtunk ki az Egyesült Arab Emírségekbe.
Így van, hát ez az utolsó, tehát idén ugye a 21. századi vezető iparágakkal, vagy a legérdekesebb iparágakkal foglalkozunk, és a genetiká az egyik, vagy aztán megyünk tovább, a következő kategória az az AI lesz, és azoknak az országait nézzük. Na most a genetikában az utolsó ország, amit megnézünk, az az Egyesült Arab Emirátusok, amelyik egyébként top 10-es ilyen szempontból a genetikában a világon, ami egy érdekes helyezés, mert eddig mindig az olajról jutott ez a térség az eszünkben. Egyébként ők az olaj kapcsán jutnak azokhoz a forrásokhoz, amik ezeket a genetikai fejlesztéseket és ezt a pozíciót egyáltalán lehetővé teszik. Tehát az országot így röviden bemutatva egy top 30-as gazdaságról beszélünk. Tehát ez az Egyesült Arab Emirátusok gazdasága az nagyobb, mint Szingapúr vagy Norvégia. Mi egyébként tehát nálunk 2,5-szer nagyobb a magyar gazdaságnál az Egyesült Arab Emirátusok gazdasága. Náluk van egyébként a világon egyébként a hetedik legnagyobb olajkincs, ami azért jelentős, tehát Szaúd-Arábiánál Szaúd-Arábia előzi meg őket egyedül, de ők emiatt egyébként a második legnagyobb gazdasága is az öbölnek, tehát egyedül Szaúd-Arábia előzi meg őket. Egyébként az egyfőre jutó jövedelemben Katar az első, de az azt jelenti azért, mert a népessége az alacsonyabb. Az Emirátusokban közel 10 millió ember él, ami egy nagyon, nagyon impozáns felfutás eredménye, mert a 60-as években 95 ezer ember élt itt. Tehát, hogyha azért ez nem túl sok.
Igen. Pedig, halászok voltak főleg, meg ilyen kis szegény emberkék, akik ott a dűnék között így mocorogtak, aztán felfedezték az olajat meg a földgázt.
Így van. Igazából a történelmüknek fel rövid is, de majd visszaugrunk itt a számokra. Tehát ők 1892-ben váltak angol protektorátussá, tehát ez egy megállapodás volt, mert az angoloknak olyan sok kedvük nem volt ehhez akkor, mert jelentősége nem volt, de aztán 1935-ben ezt már másképp látták, mert az olajmezőket elkezdték föltárni, és ezt az iraki Petroleum Company csinálta, azok mind általában angol kézen lévő, vagy ilyen vegyes kézen lévő cégek voltak. Ez azért nem volt egy gyors ütemű feltárás, mert az iráni olajmezőkkel kezdődött az öbölben a feltárás a 10-es évek vége felé, tehát itt azért egy jó 20 év eltelt, amire itt is megtalálták ezt, és hát gyakorlatilag így indult meg a termelés 35-ben, és, de ezek külön sejtségek voltak, és ez a 7 sejtség 1971-ben egyesült, és ezért hívják őket Egyesült Arab Emirátusoknak is, tehát ez az ő nevük. Na most igazából három nagyváros körül összpontosul itt a lakosság, Abu Dhabi az 2,8, Dubaj 4,2, és van Sharjah az 2,4, tehát ez utóbbi egyébként arról híres, hogy ők 2022-ben bevezették a 4 napos munkahetet, tehát ők úgy érzik, hogy 4 napunk által ilyen 3 nap pihenés, tehát ők ezt ott teljes egészében bevezették. Tehát gyakorlatilag viszont a populációról azt tudni kell, hogy közel 90%-a úgymond expat, tehát aki ott dolgozik, és csak 10% az, aki úgy nagyjából állampolgár. Tehát ez egy elég erős arány. Az állampolgárságot egyébként itt egyáltalán nem könnyű megszerezni, itt lehet nősüléssel, itt azért nehéz, mert a lakosságnak nagyon alacsony száma nő, tehát itt azt hiszem a férfi nő, tehát a kb. 3-szor vagy 4-szer annyi férfi él ott, mint nő, tehát ez egy érdekes helyzet. De tehát aki ott él, az minimum 30 évet kell ott élnie, hogy megkapassa az állampolgárságot, meg nyelvet kell tudni, meg mit tudom én. Szóval elég bonyolult, de nem egyszerűen osztogatják ezt az állampolgárságot, ami nyilván egy fontos lehetőség, mert rengeteg mindenhez hozzá lehet jutni, de azért itt kétszintű az állam is, tehát az emirátusok között is, az egyes emírségek között is van különbség, tehát egy kicsit az egy ilyen kétszintű állam. Na most amit látni kell, hogy ez a gazdaság, ez nagyon erősen fejlődött, és ugye látjuk azt, hogy a turizmustól kezdve a bankszektoron át, a logisztikában, és hát nyilván az olajiparban jelen vannak. Egyébként ők a megújuló energiában is ott vannak, tehát ez egy eléggé komolyan fejlődő térség, de egyébként ezt mutatta be a 2021-es Dubai Expo, amit egyébként 2020-ban akartak megtartani, csak a COVID válság egy kicsit elsodolta. Tehát egy szó mint száz, ez egy nagyon erős gazdaság, a semmiből lett egy top 30-as gazdaság, tehát most semmit mondom úgy, hogy az 50-es évekhez képest, tehát amikor még tényleg vagy 60-es, 95 ezeren voltak, szóval azért ebből lett ez a valami, és így kapcsolódik ehhez a mielőtt az adózás, a géntechnológia, és a géntechnológia igazából náluk egy belső problémából indult. Tehát itt nem az volt, hogy kitűzték politikailag, hogy ő nekik ezzel foglalkozni kell, hanem a belső egészségügyi problémáik voltak meghatározóak. Ez nyilván a szűk genetikai állomány, meg rengeteg mindennel függött össze, és hát gyakorlatilag erre épült az, hogy elkezdtek ezzel foglalkozni. Egyébként ma kötelező mindenkinek, aki házasságot köt, teljesen mindegy, külföldi vagy belföldi genetikai vizsgálatot elvégezni. Tehát náluk
az érdekes neki, azért.
Igen, hát ők közel, én azt olvasom, közel 400 genetikai eltérést tapasztaltak a saját államikban. Én nem vagyok a genetikában otthon, tehát nyilván egy genetológus megkérdeznénk, hogy mit is jelent ez, akkor ez egy külön érdekes téma lenne, de egy biztos, hogy ők nekik ez a problémájuk fönnáll, és ezt kezelni akarják, és azt látják, hogy gyakorlatilag a géntechnika, akik ebbe segít. Tehát ők nem olyanok, mint például, akik a korábban beszélünk, a franciák, akik erre a personalized medicine irányba mentek, és a genetikát erre használják, hanem ők inkább gyógyításra szeretnék ezt, és arra is használják, ami ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos. Egyébként érdekes, hogy a társadalomban a fő betegségek az abszolút civilizációs betegségek, tehát amit így olvastam róla, hogy 60%-a a lakosságnak túlsúlyos, 20%-a az gyakorlatilag diabéteses, tehát cukorbeteg, és egyébként ilyen kardiovaszkuláris, tehát ilyen vérgyomás és egyéb betegségeik közel 38%-os, és ezek elhalálozási okok. Tehát gyakorlatilag az összes civilizációs betegség itt van, tehát azért az Egyesült Arab Emírségeknek az egészségügyi rendszerének van azért dolga bőven, tehát azt látni kell. Egyébként erre van nekik egy genetikai tanácsuk, amit létrehoztak, tehát nagyon, ők ezt nagyon komolyan veszik, és hát erre próbálnak különböző programokkal és a gyógyászatban ezeket a fajta betegséget szűrni és egészségesebb ilyen életet elérni. Szóval ez az ő genetikai hátterük, és erre tényleg sok pénzt költenek, de ami ilyen szempontból jó és meghatározó, azt mondják, hogy jó, elég ellentmondásos adatok vannak arról, hogy hol vannak a világ top turisztikai, illetve orvosi turisztikai központjai. Én olvastam olyat, hogy az öböl térségében ők meghatározóak, pont emiatt. Nagy listákon azért nincsenek ott fönt, mert azért Tájföld, Szingapur, ezek a fő területek, de ők is fönn vannak a térképen, és hát ugye a jó ég tudja, hogy merre fog ez a népesség ott kifutni, de egy biztos, hogy ezek a fajta, tehát a bevándorlás nagyon erős, és ezzel a génállomány is változik, tehát úgy tűnik, hogy ők ezzel elég komolyan foglalkoznak, még akkor is, hogyha ha ezek az arányok eléggé, tehát a nemi arányok is itt tovább elég eltérőek. Tehát, de egy biztos, hogy nem, tehát nőnek lenni, tehát valószínűleg könnyebb ebbe a térségbe, tehát nyilván ez egy arab állam, tehát ezért itt a játékszabályok egy kicsit mások. Egyébként ez érdekes, hogyha valaki egy arab dubai nőt vesz feleségül, akkor megkapja az állampolgárságot, de ha elvárik, elveszíti. Tehát itt azért vannak a vállópereknek még ilyen
van jelentése, megértem. Igen, azért igen. Nagyon érdekes, hogy ez a tehát géntechnológia ugye az teljesen egy ilyen úgynevezett cutting edge technológia, igen. Tehát hogy a nyersolaj export ugye az még mindig magas, 45%, föld gáz, szárított hal datója. Tehát mondjuk a halászat, turizmus, ilyenek ugye a vezető ipari...
Igen. A logisztikában vagy... is jönnek föl, így van, de...
Aha, de hogy ehhez képest a... hogy jutottak ide, hogy géntechnológiába labdába rúgnak, és top 10 ország, azért ez nagyon izgi.
Szerintem ez egy nagyon komoly fejlődést mutat, tehát gondolkodásbeli mindenképpen, tehát ez a... Tehát, és ami nekem benne tetszik, az, hogy belülről indult. Tehát nem az volt, hogy valaki kitűzte, hogy ebben jók akarunk lenni, hanem az, hogy ők észrevették, hogy ez egy probléma, és ezt a problémát akarják kezelni. Tehát ez a genetikai probléma, ez nyilván lehet, hogy az ő elsődlegesen az állampolgáraikra vonatkozik, amiből azért nincsen olyan sok. Nyilván a törzsi hagyományok miatt itt a genetikai problémák azért halmozottak lehetnek, tehát itt azért a családok fogalma és a családon belül házasság a fene tudja, hogy működik, de egy biztos, hogy ők ebbe elől vannak. És egyébként, ami érdekes, hogy nem, tehát kutatják is, foglalkoznak vele, de az adórendszerük is, ami ugye ezt az egészet körülveszi, szintén egy jó táptalajt ad, mert ahogy csak a legfontosabbat emeljem ki, ugye SZIA-mentesek, tehát Dubajban nincsen személyi jövedelemadó, ez sok honfitársunknak is felkeltette már a figyelmét, tehát van is ilyen szempontból kitelepülés, van is egyébként egyezményünk, kettős az összetett elkerülési egyezmény, Dubajjal, de egy biztos, hogy itt kutatni valószínűleg még érdemes is, tehát, és emiatt az ő egészségügyi rendszerük is egyébként elég fejlett. Sok magyar orvos dolgozott kint egyébként Dubajban, itt rengeteg legendás történet van, hogy ki hogyan került haza-vissza. Azt mondják, ha probléma van, akkor elég gyorsan el kell onnan jönni, mert a helyi szabályok azért ilyen szempontból elég komoly felelősségeket írnak elő. De a lényeg az, hogy az SZIA mentesség az egy nagyon komoly vonzerő, és ez úgy tűnik, hogy marad is. Társasági adójuk az ilyen szempontból van, de nagyon minimális, és ami igazából lényeges, tehát itt ilyen van, ami 9% és talán az a legmagasabb kulcs, de itt is nagyon sok mentesség elérhető, sávosan is egyébként, tehát ez egy nagyon, tehát ők jövedelemadózásról nagyjából lemondtak, amiről viszont nem mondtak le, és ez egy költségvetési probléma is volt, az ÁFA, amit 2018-ban vezettek be 5%-os mértékkel. Tehát gyakorlatilag ez létezik, tehát adójogilag nem egy bonyolult környezet, működésben szerintem az, tehát a bankrendszerük és így tovább, de most már a cég alapításban sok mindenben sokkal nyitottabbak. Tehát egy biztos, hogy ez a térség, mivel a 150 évre elegendő olajuk van a jelenlegi statisztikák szerint, és van, hogy a 7. legnagyobb olajtartalékkal rendelkeznek, ez nem Dubaj, hanem ez inkább a gyakorlatilag a Abu Dhabi térségére vonatkozik, azért ez egy elég komoly háttér. Tehát én úgy gondolom, hogy a dolgok nem biztos, hogy itt meg fognak állni, vagy lassulni. Ezt látjuk egyébként az arab térségben, Szaúd-Arábia kapcsán is, hogy mekkora projekteket visznek. Tehát én úgy gondolom, hogy a genetika itt sem fog megállni. Aztán az egy más kérdés, hogy ez a társadalom hol fog kifutni közel 80-90%-os bevándorlással. Tehát amiből meghatározza az indiai, pakisztáni irány, tehát azért ez nem lesz egyszerű. Tehát, de ettől függetlenül egy biztos, hogy egy érdekes színfotja a genetikai térképnek, tehát ez szerintem mindenképpen becsülendő, és reméljük sokáig fogják vinni.
Oké, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen az információkat.
Nagyon szívesen. Hát akkor szép napot!
Neked is! Viszont jó munkát, szép jó napot! Munkát.
Köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgetünk, tehát ő mesélt leginkább az Egyesült Arab Emírségekről azért, mert hogy a géntechnológia vezető országait nézzük, és így jutottunk el ide, sokak meglepetésére a top 10-es ország géntechnológiában az Egyesült Arab Emírségek. Innen folytatjuk.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És ahogy ilyenkor szoktuk, Feledi Botond külpolitikai szakértőt is tárcsáztuk. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, azt mondja, hogy hát a fene gondolta volna, hogy a géntechnológiába labdába rúg az Egyesült Arab Emírségek, és hát meglepődve hallgattuk legalábbis én, hogy miket mesélt Zoli erről az egészről, Gerendi Zoli, de minden esetre ugye azt tekintve, hogy 90% a lakosságnak mondjuk úgy, hogy bevándorló vagy ott élő külföldi, az nagyon érdekes. És ez egyébként ugye, hogyha több mint, tehát körülbelül ilyen 8,5-9 millió között van, tehát valahol 8,5 millió körül, inkább így mondom, a lakosság, lehet, hogy azóta már az utóbbi adat az változott, de hát ahhoz képest ugye mondjuk ebből legalább 7,5 millió külföldi, akkor érthető egy csomó probléma, amivel ők küzdenek.
Fű, abszolút igen, ami egyébként ugye a régió többi hasonló gazdag perc országára is jellemző, tehát ez a társadalmi összetétel, ez szinte hozza magával a hierarchizálást. Egyébként azért ebben is persze vannak, hát nem is árnyalatni különbségek, tehát ebben az emírségek az egy a maga módján megengedőbb, tehát a vallási toleranciát most ugye MBZ, ugye van két rövidítés, amit meg kell jegyezni, az MBZ, aki a emirátusoknak a vezető, és az MBS pedig ugye aki Riádban viszi az országot, és ők egyébként egymás között versenyeznek is, de erre mindjárt térjünk ki. Szóval, hogy most éppen az emirátusok az, ami egy kicsit lazábban kezeli a vallási kérdéseket. Ugye itt megengedték már korábban többféle reform keretében azt, hogy akár más vallásoknak is van úgy temploma, hogy azt tényleg tudják látogatni. Tehát ilyen szempontból azért egy fokkal toleránsabb, másfelől pedig hát azért az emberi jogi kritikákat azt mindig látjuk. Ugye ez az ország, ahol az arab tavasznak a szele nem igazán fújt, és akkor annak idején egyébként még a Blackwater egyik emberét bérelték föl, hogy ezt tegye helyre, úgyhogy volt valami demokratikus aláírásgyűjtésre az tehát a politát meg a forradalom. Tehát azért azt el tudjuk képzelni, hogy amikor kell, akkor viszont azonnal ott szorítanak az eresztéken, ahol ez szükséges volt.
Uh-huh. Pont egy másodpercre megszakadt a vonal, amikor mondtad, hogy volt itt a demokratikus aláírásgyűjtés, és akkor, és itt megszakadt egy pár másodpercre.
Tehát demokratikus aláírásgyűjtés volt, és akkor a ugye néhány száz aláírás gyűlt össze, talán nem is volt 200, tehát nagyon-nagyon-nagyon kevés, mert rögtön ott szorítottak az eresztéken, ahol kellett, tehát a Blackwater-eseket ráengedték a ellenállókra, és hát néhány tucat embert letartóztattak, aztán véget is ért arab tavasz az emírségekben.
Igen, meg ugye történt mindenféle más is, de azt lehetett a sajtóban olvasni például, hogy vendégmunkásokat például úgy kezelik, mint a eszközt körülbelül, tehát hogy ilyen jellegű emberi jogi atrocitások ugye vannak, de úgy tűnik, hogy ezzel nem nagyon foglalkoznak ők.
Nem, tehát ez azért nem... De politikai értelemben vannak olyan intézkedések, amiket azért lehet mutogatni, a pápa jár. Épült egy nagy okumenikus templom, de azért ettől a vendégmunkások helyzete másnap nem lesz jobb. Meg nem is biztos, hogy ez célja az ottaniaknak, hogy letelepítsék a különböző származású, etnikumú és vallású vendégmunkásokat. Sőt, kifejezetten azért valahol minden régiós ország törekszik arra, hogy a saját társadalmi elitjét a maga módján meg tudja őrizni. Úgyhogy hát ez a stabilitásnak az egyik lényeg, a másik az pedig ugye az az elképesztő ráfordulása most a Fristos ugye uralkodási évszámokban kell érteni, tehát ő, ugye, amikor a testvére már kicsit rosszabbul volt a 2010-es évek közepén, akkor lényegében átvette az országot, ez hivatalossá csak a 2020-as évekre vált, de a lényeg, hogy egy nagy a nyugati körökben is népszerű uralkodóvá vált MBZ, és ezzel pedig abszolút még Obamánál is kivívta a tiszteletet. Tehát volt ilyen időszak, amik Obamának az egyik leggyakrabban hívott külföldi telefonja, az éppen a Budabiban csörgött. Tehát itt tényleg nagyon komoly játszmák mennek. Ami egyes és kívülről talán kevésbé látszik, az az, hogy miközben ugye Katar látott a ellenségeskedés, tehát hogy az Emirátusok és Szaúd-Arábia ugye egy adott pillanatban azért itt komoly szankciókkal, embargót, minden más is vezetett be a katariakkal szemben. Az Emirátus a maga módján ugyanúgy versenyzik a szaudiakkal. Tehát a két ország között befektetésben, a sport, világsport eseményeivel való versengésben, és hát a legkülönbözőbb módokon most már úgy tűnik egyébként, hogy a légitársaságokban is lassan az Air Riyadh ugye felszáll, tehát már az is fog a Emirates-szel versenyezni. Úgyhogy nem annyira triviális, hogy a két országnak meddig tart majd ez a felszínen békés viszonya. Igen, ez az, bocsánat, amit az iráni... Uh-huh. Igen, bocsánat,
mondjad. Csak nagyon látványos volt egyébként, volt szerencsém a világkiállításon részt venni, illetve eljutottam, megnéztem a dubai világkiállítást, és a szaudiak, hát mint egy kvázi trollkodásként egy a helyieknél nagyobb pavilont építettek, és kimondva kimondatlanul, ami Dubajban működik, azt próbálják átvenni. Még nagyobb városok, még több embert odavinni, még erősebb gazdaságot építené, úgyhogy ők egy nagyon komoly konkurensé váltak. De erre nem láttam igazából az emirátusoknak a reakcióját, illetve nem látszik semmi olyan, mert ott viszont azért működnek a kőkeményen a gazdasági szabályok. Amikor a második Pálma-szigetet elkezdték építeni, és kiderült, hogy az már nem annyira jön be gazdaságilag, az ott leállt, és ott van félbehagyva, illetve csak bizonyos részei épülnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenre van pénz, ami az olajból kijön, az minden elfolyik, valahova mindent felhasználnak, úgyhogy nagyon érdekes világ van.
Igen, egész biztos, hogy talán a mértékegységek miatt is más, meg történelmi hagyományok miatt is, tehát azért tényleg egy kicsi területről van szó, hiába óriási olajkincsel rendelkezik, de mégiscsak máshogy érzi magát akkor, amikor egy Irán és egy Szaúd-Arábia között van, tehát azért az országnak a területe minden egyebe számít, de voltak évek, amikor egyébként fegyverexportba megelőzte Szaúd-Arábiát, amit azért valójában nagyon nehéz. Tehát elképesztően módon fegyverkezett is, így aztán egy ideig az amerikai védelmi körökbe csak kis Spártának hívták, tehát gyakorlatilag egy városállam állít fel fegyverkezve. És tényleg tehát a befektetési jogszabályok tekintetében is folyamatos volt a verseny, megmaradt ez a verseny a két ország közt, és ahogy mondod, Riád inkább a kipróbált recepteket onnan másolja. Ugye ami egy kicsit eltávolította őket az elmúlt 4 évben, az pont a közel-keleti megbékélési folyamatok érdekes módon. Tehát amíg a kínaiak összehozták ugye a iráni-szaudi békéltetést, és ugye legalább a diplomáciai kapcsolatokat a két ország újra nyitotta, addig az emirátusoknak ugye mindig van egy alap iráni félelme is. Ezzel szemben viszont ugye az emirátusok volt az, aki aláírta az Ábrahám megállapodást Izraellel. Tehát ott végbe ment az izraeli megállapodás, és ez is egy újabb ilyen kis ég volt a két ország között, hogy akkor ki az, aki az egyik irányba békélkedik, ki az, aki a másik irányba. És azt képzeljétek el, hogy a jemeni polgárháborúban ugye az egyértelmű volt, hogy nem az irániak által támogatott oldalra fognak állni, de két különböző kormánypárti oldal találtak. Tehát még ott is sikerült, bár messziről nézve egy oldalon, de a valóságban két külön frakciót támogattak, és ugye egy picit ez ment le Líbiában is, ahol ugye az emirátusoknak reptere van, tehát az egészen komoly katonai beavatkozást vittek végig, és most Szudánban is ez történik. Tehát proxy háborúknak nem proxy háborújuk van, hanem jóval több. Ami innen Európából nézve nem ezeket a harcoló feleket szoktuk megkülönböztetni, hanem az oroszok vannak, meg a franciák, de a valóságban egyébként a közel-keleti országok is külön táborok, zászlók alá sorolnak be. Tehát ez tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire megoszlik a messziről nézve egy oldalon szolgáló két országnak az érdekrendszere.
Akkor ezek szerint a legnagyobb ellenfél a Szaúd-Arábia, a legnagyobb veszély az pedig Irán?
Igen, tehát ha le akarnánk fordítani, akkor valahogy így, és ebben ugye az Egyesült Államok az egy nagyon fontos kiegyensúlyozó szerepet játszott, viszont a MBZ-nek a valószínűleg élete egyik legnagyobb külpolitikai csalódása az lehetett, amikor Barack Obama végül az irániakkal elkezdi megkötni az atom megállapodást. Tehát ez
az MBZ, ez a Mohammed bin Zayed, hogyha
a hallgatók rá akarnak keresni, igen.
Igen.
Tehát hogyha itt Budapestről nézzük, akkor ez az iráni atom megállapodás, ez ugye gyakran jó dolognak tűnt, vagy ötletnek, de a valóságban viszont az amerikai régiós szövetségesek számára ez árulás volt. Tehát az, hogy eddig ők vették az amerikai fegyvereket, azt gondolták, hogy Amerika biztonsági garancia, és akkor egyszer csak az ő is ellenségükkel azt látják, hogy egyezkedik. Nyilván el lehetne mondani Barack Obama érveit, hogy miért gondolta, hogy a regionális egyensúly jobb, ha maga áll be, és nem kívülről kell kezelni. Mondjuk nem jött be ez a lépés, és Trump ugye ezt teljesen felrúgta. Viszont azóta jóval kevésbé, tehát ahogy ezt ilyen emirátusos védelmi minisztériumi emberek szokták mondani, hát addig engedélyt kértek az USA-tól, most pedig legfeljebb tájékoztatják, akkor, amikor ilyen különböző proxy háborúkban beavatkozást tesznek. Tehát azért ilyen szempontból itt került egy csúklépésnyi távolság Washington és a szövetségesei közé, egyébként pedig brutális pénzeket költenek el Washingtonban. Tehát ha az ember ezt megnézegeti, akkor tényleg az látszik, hogy a több ügy is van, volt, amikor évekig nem ment MBZ Washingtonba, mert attól lehetett tartani, hogy esetleg valakiket elkapnak a különböző nem tisztázott lobbizási kísérletei miatt. És ugye amikor Barack Obama meghívja a kilépő vacsorára, hogy akkor most már leteszi 2006-ban lassan a lámpást a Fehérház lépcsőjén, akkor képzeljétek el, lemondja a vacsorát, és azt mondja, hogy inkább elugrik Jared Kushnerrel New Yorkban találkozni. És hát utólag az az igazság, hogy ez viszont bejött neki, tehát abszolút ő lett a közel-keleti Trump suttogó, tehát aki egy picit már az elnökség előtti félésben is tudta befolyásolni, hogy milyen irányba menjen, és nyilván nem véletlen, hogy ezek után az Ábrahám egyezményből benne volt az első körbe. Tehát elképesztő diplomáciai ügyesség, skill, és talán pont a kisállamokra jellemző módon nem csak erővel és pénzzel, hanem tényleg soft diplomáciával is nagyon-nagyon ügyesen bánnak, mondanám, hogy tanulhatnánk ebből.
Okay. Hát izgalmas a helyzet. Jó, köszönjük szépen, Botond, az információkat. További szép napot.
Belekaptunk, de nagyon izgi. Jó tovább gondolkozást, nektek is hallgatok meg. Sziasztok!
Köszönjük szépen, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértő mesélt nekünk az Egyesült Arab Emírségek politikai helyzetéről, illetve arról, hogy ők milyen sakjátszmában vannak, és hogy kikkel kell megküzdeniük. Adóvilág rovatunkban a géntechnológia vezető országai között beszéltünk az Egyesült Arab Emírségekről.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát kértétek, úgyhogy jön. Jön az, ami ilyenkor figyelj, 38 fok lesz, úgyhogy be kell indítani a nyarat ebből a szempontból is. Úgyhogy már a kedves hallgatók Messengerben írtak nekem változatokat, hogy ők mit szeretnek. Van egy tök jó szám, amit az egyik hallgatónk Zsolt küldött, amire éltem a gyanúperrel, hogy ez egy feldolgozás, de aztán kiderült, hogy nem. Egy olyan lemezről származik, amit a 60-as évek hangulatában írt két zeneszerző, és teljesen olyan egyébként tényleg, mint a 60-as években írták volna. Nagyon jó pofa, de nem felelt meg minden kritériumnak, úgyhogy még mindig ez.
Értem, de ez azt jelenti, hogy van mód változtatni, vagy nincs, pedig ez biztos, nincs, hogy augusztus nincs, végéig nem. Ez lesz lát, a nyárslágere.
Mindig mindenre van mód, tehát a változtatás jogát fenntartjuk.
Te bombázzanak a hallgatók nyárslágere ötletekkel? Az...
Felőlem lehet. Ha megfelel a kritériumoknak, akkor hajlandó vagyok meghallgatni.
Mik a kritériumok?
Hát új legyen, igen. Tehát 2024-es igen. Kell legyen. Legyen pörgős vidám, legyen pörgős, igen. Legyen egy kicsit úgymond quirky, tehát ilyen jó pofa valami legyen benne.
Aha.
És próbáljunk meg megfelelni egy szélesebb körnek, tehát hogy zeneileg ne az legyen, hogy mondjuk egy zúzós metálszám, mert az nem felel meg, tehát egy kicsit szélesebb merítés kell, tehát hogy legyen benne ez is, az is. Egy salátástál, úgyhogy amilyen kell, hogy legyen. Egy koktél, mondjuk így, egy koktél, egy nyári koktél.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egy tegnapi születésnapost hozunk ide most aranyköpés rovatunkban, hiszen 57 csak, azt a 700-et. 57, én idősebbnek gondoltam valami miatt. 57 éves Jürgen Klopp tegnap volt. Tényleg. Valahogy így úgy legutóbbi fotókon egy kicsit igen. Olyan öreges feje volt. Minden egy esetre Jürgen Kloppról van szó, aki ugye sok minden volt a karrierjében, de leginkább talán edző, a Liverpool edzője, mert hogy, de előtt a Borussia Dortmund.
Hát gurított ő már a Dortmunddal is.
Dortmunddal gurított, és a Liverpool edzője jelenleg, és azt...
Meglepetésre visszavonult, illetve most úgy igen. Elhagyta a rendkívül sikeres csapatát, és talán a legnépszerűbb edző a világon szerintem. Nem, ha lehet egy ilyen lista, egy kívülről nézve is, egy iszonyatosan jó figura.
Uh-huh. Szóval, hogy azt mondta, inkább az összes meccset elveszíteném a megfelelő módon játszva, mint hogy olyan stílusban nyerjünk, ami ellentétes a hitvallásommal.
Hát... nagyon-nagyon jó hangzik, kérdés, hogy elhisszük-e.
Igen, tényleg igen.
Itt azért fölmerül az, hogy hát azért a focit mégiscsak győzelemre játsszák, és nem tudom...
Felmerül, de azért az nem jó.
Mit jelent itt a hitvallás? Nyilván az apró taktikai változtatásokról nem arról van szó, gondolom az alapvetéseinél nem részletezte ezt hát... annó. Nagyon jól hangzik, kétségkívül, de azért az ember egy kicsit
szkeptikus. Lehet, hogy a bunker focira gondolt, vagy hát arra, hogy...
Hát ő pont nem azt nyomta.
Hát ezért mondom, hogy ez ellenkezik, vagy pedig lehet, hogy arra, lehet. Hogy ugye vannak ezek az ilyen komoly taktikai faultos játékok, amikor direkt beleszállnak azokba a játékosokba, akiket meg...
Nézd, amikor nagyon pont a Premier League-ben, tehát azért elképesztő mennyiségű, nagyon jó csapat van. Oké, most kiemelkedett hát öt mondjuk a idén, és lehet, hogy mögöttük volt egy, mindegy, de amikor ilyen nüanszokon múlnak meccsek, vagy akár egy bajnokság címe, meg hát irgalmatlan pénzek sorsa is, tegyük hozzá. Uh-huh. Ráadásul teljesen mások ugye a finanszírozási feltételek az egyes csapatoknál, hát akkor azért van egy jókora játéktér ebben, szerintem. És azért a győzelem a cél alapvetően. Nagyon jó hangzik, hogy ő így gondolja, hogy nem játssza olyan stílusban.
Jó, figyelj, jó a mondat.
Kikap, de jó mondat, jó hangzik. Az jó hangzik,
magát
az
biztos. A Kloppot egyébként több ilyen nagyon jó kampánynak az arca volt, ilyen rasszizmus ellenes kampányoknak. Háromszor választották az év labdarúgó edzőjévé Németországban, de volt az év labdarúgó edzője egyébként egy világszinten is, azt hiszem legalább egyszer biztos. Minden esetre Jürgen Kloppra boldog születésnapot. Jöhet?
És akkor kanyarodjunk vissza, mert írt nekünk egy hallgató, aki megszólítatott, illetve hogy akiről szó volt. Ugye vitatkoztunk kicsit itt a átképzett ex-orosz tanárok kapcsán. Én tökre igazságtalan tartottam mindig is azt. Tökre értem, hogy kézenfekvő volt róluk viccelődni, amikor tényleg nem volt ott meg a megfelelő tudás, csak ezt a mostani párzamot itt a katonákkal, ezt végképp tudod igazságtalanak nem éreztem, mert hogy ők tanárok voltak, és akiket én ismertem meg, akiről én tudtam, a többségük elképesztő energiákat fektetett abba, hogy ezt ő jól csinálja, és írt egy ilyen hallgató is, képzeld ezt.
Hát én is mondtam belőle. Az elején, hogy két véglet van, tehát hogy vannak nagyon jó példák, és vannak nagyon rossz példák.
Akkor mondok egy nagyon jó példát, és szerintem a többség azért ilyen, és ez tök jó. Én ugyanis rutinosan 90-ben végeztem orosz szakon. Egyszerűen imádtam az orosz, mint nyelvet, az orosz irodalmat, az orosz klasszikus zenét. És mindenképpen tanár akartam lenni. Annak idején fél évet kaptam arra, hogy az igen kicsi gimnáziumból hozott angoltudásomat B2-es szintre felhozzam, és zsupsz, már is angolt kellett tanítanom egy középiskolában. Egyáltalán nem mellékes, hogy pedagógiából és tanításmódszertamból friss ismeretekkel rendelkeztem. Ebből a szempontból a nyelvmiensége majdnem teljesen mindegy volt. Azóta is angolos egyetemi diplomával a zsebemben még mindig tanítok, sőt, nyelvvizsgáztatok, emel szinten érettségiztetek is, és még mindig tök szívesen megyek be reggelente a gimnazistáim közé. Igyekszem megértetni velük, hogy az angol tudás ma már nem számít versenyelőnynek, de egyszerűen létszükséglet, ugyanakkor alig várom, hogy legyen egyszer végre annyi időm, hogy újra felhozzam az időközben megkopott orosz tudásomat a korábbi szintre, hogy megint Csehov novellákat olvashassak eredetiben. A katonáknak pedig semmi, de semmi közük nincs a gyerekekkel. Nagyon más a két dolog, ez szó szerint veszélyes a gyerekek egészséges lelki fejlődésére. Szerintem teszi hozzá.
Írta nekünk Kriszta, köszönjük szépen. Nem akartam én senkit sem megbántani. Elmondtam csak, hogy vannak nagyon jók példák, ez egy tök jó és inspiráló példa volt, meg vannak nagyon rossz példák erre, ami történt, amikor egy ilyen átképzés van. Abszolút egyetértek a friss pedagógiai és ismereteknek a fontosságával, úgyhogy és módszertani ismereteknek. Valószínűleg ezt kéne egyébként erősíteni sok esetben, bár ugye, ahogy néztem a felvételi statisztikákat, hát, hogy is mondjam, nem túlságosan vonzó szakma a pedagógus ebből a szempontból, ugye most erre...
Mert nem tették, és itt jön az állam. Igen. Ez állam felelőssége, és én is visszakodom mindig ugyanoda.
Ezt már ugye sokszor megbeszéltük, de igen.
A döntés ott van, és úgy tűnik, hogy tudatosan megy ebbe az irányba az állam. Az okát nem lehet pontosan tudni.
Igen, és volt egy másik is még, valami vicces. Ja, nincs ma Feledi Botond? Jó reggelt kívánunk!
Erre volt a régi klasszikus mondás, hogy mit nézi a Eurosportot, vagy nem tudom, hogy volt ez. De most fejeztük be a beszélgetést, nem tudom, lehet, hogy félrenyomott a hallgató egy csatornával. Vagy
igen, tehát a FM 98.0, itt vagyunk, FM 98.0, hogyha nem sikerült ezt behozni. Na mindegy, szóval jön a legfrissebb legfrissebb információkkal Czoller Andi, utána pedig Mihálovics gazda rovatunk, addig jöjjön egy nagyon klassz Indiánából származó zenekar, illetve most már philadelphiaiak, mert oda költöztek át alapvetően. Instrumentális banda, nagyon komoly funk vibe-okat hoz a Lotus.